Hát az első dolog, amit a múlt órán még nem egészen fejeztem be, az az, hogy az irányhatáson kívül van egy másik fogalom is, a nyereség. Befér volna a múlt óra végére, de valahogy nagyon el akartam engedni önöket. Most elismétlem az irányhatást. Tehát az antennával kapcsolatos fogalmak, erről már volt szó a múltkor, irányhatás. Ugye az irányhatásnak az a definíció, a nagy D-vel jelöljük, és definíciószerűen a pointing vektor irány szerinti maximuma osztva a pointing vektor átlagértékével. Tehát ez a max, ez irány szerinti maximumot jelent. És akkor, hogy mit értünk a nevező alatt, azt írjuk be úgy is, hogy a elsugárzott teljesítményt osztva a 4π² négyzetterel, tehát a gömb felszínével. Hát azért, hogy utaljunk rá, hogy a pointing vektor irány szerinti maximumát ugyanezen a sugáron kell kiszámítani. Ez az RS csak ezt jelenti. Ugyanazon a sugáron kell kiszámítani. Na, ez volt az irányhatás definíciója, és a következő ilyen fogalom a nyeresség. A nyereség G definíciószerűen egyenlő S max per, itt most már nevezőt nem tudjuk úgy értelmezni, hogy átlagos pointing vektor, hanem úgy, hogy az antennába betáplált összes teljesítmény osztva, hát persze ez szintén itt ugyanazon a sugáron kell kiszámítani. Tehát a nyeresség az egy kicsit ugye reálisabb fogalom, de jobban figyelembe veszi a valós körülményeket. Tudnék, az antenna fém véges vezetőképességű, akkor azon is diszipálódik teljesítmény. Tehát ilyen értelemben ez a P összes, ez nagyobb, mint a P elsugárzott. Az antenna kapcsaira bevezetett teljesítményt jelenti az összes teljesítmény. Ennek egy részét az antenna vezetéke hőformájába hát felveszi, és a másik része a sugárzóval megegyezik. Mivel ezek a kérdések a vizsgán előfordulnak, apropó kollégák, a szóbeli vizsgának a kérdései fölkerülnek, remélem ma délelőtt talán már föl is kerültek a tanszék honlapjára, tehát ott megtalálják. Na, ez az egyik, igen. Na mostan, a másik dolog, ami szintén egy kicsit általánosabb érvényű és a most következő anyagrészhez kapcsolódik, ez pedig a következő disperzió. De talán írjuk így, hogy disperziós összefüggés, disperziós görbe. Tudjuk, a mai órának az anyagában szerepelni fog a disperziós összefüggés, és önök itt nálunk erről nem igen hallottak eddig, pedig lett volna már alkalom. De rögtön föl is írok egy disperziós összefüggést, távvezeték. Távvezetéknél az alábbi összefüggés nevez disperziós összefüggésnek, R plusz J omega L, G plusz J omega C. Tehát persze azt hiszem logikusabb lesz volna, amíg befér a cím, akkor a cím alá, akkor írjuk oda, hogy mit is értünk disperziós összefüggés alatt, a terjedési együttható és a frekvencia kapcsolatát, szűkebb értelemben a fázis tényezőnek a frekvenciával való kapcsolatát. Tehát írjuk akkor ide, hogy mi az a disperziós összefüggés, a fázis tényező, zárjelben teszem béta, és a frekvencia, persze itt most a frekvencia alatt körfrekvenciát értünk, és a frekvencia kapcsolata. Egy ilyen átvívő szerkezetnek minden hírátviteli, tehát információ átviteli tulajdonságát ez a disperziós összefüggés szabja meg, és ez ezért olyan fontos. Tehát amit látják, távvezetéknél is erről van szó, mert ha kiszámítjuk a gammának a képzetes részét, most ez az összefüggés határozza meg. Tehát ez egy diszperziós összefüggés, ami a fázis tényező és a frekvencia kapcsolatát adja. Béta, omega. Mondom, néha a tágabb értelemben úgy is lehet definiálni, hogy magának a terjedési tényezőnek a frekvencia függését. Tudik, a csillapítási tényező frekvencia függése ugyanúgy jeltorzulást okoz, mint a fázis tényezőnek a nem lineáris frekvencia függése. Na most a síkhullám. Hát először síkhullám veszteséges közegben. De ide se írom, mert látni fogják. Négyzetgyök, J omega mű, szigma plusz J omega epsilon. Ugyancsak azt találják, hogy a fázis tényezőnek valamilyen frekvencia függése kiadódik, amit hát általánosságban nehéz megadni, ugye konkrét függ a szigmától, mű-től, epsilontól. És az ideális közegben terjedő síkhullám, gamma egyenlő J omega-szor gyök műször epsilon. Vagyis azt látjuk, hogy a fázis tényező lineárisan függ a frekvenciától. Ugye az ennek a képzetes része, tehát omega-szor gyök elszer C. És ilyen módon a fázis sebesség egyenlő omega per beta, vagyis kiesik az omega, a fázissebesség frekvencia független lesz, és az értéke 1 per gyökelszer C. Hát kollégák, itt lehet a disperziót fülön csípni, itt lehet megérteni, hogy mikor van disperzió, és mikor nincs. Ha a fázissebesség frekvencia független, akkor azt mondjuk, hogy a vezeték, vagy általában a hullámvezető eszköz disperziómentes. Tehát, ha a fázissebesség frekvencia független, zárójel azaz, a fázis tényező arányos a frekvenciával, akkor a hullámvezető, most ezt egy kicsit általánosabb értelemben használom, de hát a távvezetéket is hullámvezetőnek tekintem, akkor a hullámvezető diszperziómentes. Disperzió szétfolyást jelent. Tehát most miért következik be a szétfolyás akkor, hogyha a fázissebesség frekvencia függő? Ugye arra kell gondolni, hogy egy impulzust akarunk átvinni a vezetéken, akkor az elméletünket, mivel mi csak végtelen hosszú színuszra értelmeztük a távvezeték megoldást, tehát az elméletünket úgy tudjuk átvinni, hogy Fourier integrál alakjába állítjuk elő, mint végtelen sok frekvencia összegét. Tehát indul az impulzus a hullámvezető elején. Itt indul, de ezt az impulzust a Fourier transzformáció segítségével sok-sok különféle frekvenciájú komponensre bontjuk, ezeket egyesével végigfuttatjuk. Mikor van reményünk rá, hogy a vezeték végén össze tudjuk rakni belőle ugyanazt az impulzust, akkor, hogyha ugyanannyi idő után ér oda mindegyik komponens, vagyis akkor, ha a fázissebesség frekvencia független. Tehát ha a fázissebesség frekvencia független, akkor ez egy gondolatkísérlet. Tehát elején Fourier transzformáció, sok-sok frekvenciájú komponensre felbontjuk, ezeket végigfuttatjuk, ha a fázissebesség frekvencia független ugyanannyi idő után érnek oda mindegyik komponens, vagyis belőlük a vezeték végén össze lehet szépen rakni. Amennyiben ellenben a fázissebesség frekvencia függő, hát akkor előáll a diszperzió, vagyis a szétfolyás jelensége. Tehát ideírom azt, hogy a diszperzió hatása ez már egy, hogy indul ez a, és érkezik egy szétfolyt valami. És persze, ha túlságosan szétfolyik, ugye akkor az impulzusok egymásba átlapolódhatnak, nem lehet őket felismerni már, tehát eltévesztjük a biteket, bit hibát okoz az összefolyás. Ez tehát a disperziómentes eset, mikor a fázissebesség frekvencia, és innen származik ez az elnevezés. Ugye optikában úgy is szokták mondani, hogy a disperzió azt jelenti, hogy a törésmutató frekvencia függő. Tehát tudják, a törésmutató és a fázissebesség azok egymással szoros kapcsolatban vannak, hiszen a törésmutató az nem más, mint a szabadti, a 3x18-onos sebesség osztva a V-vel. Tehát nyilvánvaló, ha a V frekvencia függő, akkor a törésmutató is frekvencia függő lesz. Ugye ez az optikában a prizmának a színfelbontó képessége következik ebből. A különféle frekvenciájú komponensekre ő más és más törésmutatót mutat, ennek megfelelően másképp téríti el az egyes frekvenciájú komponenseket. Hát kollégák, ennyit szerettem volna a disperzióval kapcsolatban elmondani. Még arról nem beszéltünk, hogy mi a disperziós görbe. Természetesen disperziós görbe az a fázis tényezőnek a frekvencia függését megadó görbe. Hát én most történetesen egy veszteséges távvezetékre kiszámítottam, egy ilyen disperziós görbét, és valamilyen alakot kaptam. Hát abból következik persze, hogy ennek egyenesnek kellene lenni, lineáris függvénynek kellene lenni a disperziómentességhez. Tehát kollégák, disperziós görbe, azért írjuk fel ezt is szövegbe, disperziós görbe a béta omega függvénynek az ábrája, tehát a béta omega görbe. Na hát ennyit előjáróban, és akkor most rátérünk a mai csodaszép anyagunkra, ami aminek az a címe, hogy csőtávvonal. Csőtávvonalak. Tágabb értelemben is csőtávvonal mániákusnak számítok. Na most az első történetem ezzel kapcsolatban az, hogy Ausztriában, azt hiszem sítúrán alagútba mentünk be, miközben autórádióztunk, és én a kocsiba ülő gépészmérnököknek megjósoltam, hogy az URH-t azt venni tudják majd, de a középhullámot nem. Hát ebből önök azt látják, az alagút az ugye nem ideális fémfalakkal rendelkező dolog, de azért, ha jó nedves a fala, akkor elég jó közelítéssel fém, jól vezetőnek tekintetjük a falát, tehát az elmélet az jól. Gondoljanak itt a budai vár alagútjára, általában azt a szabályt adhatjuk, hogy olyan hosszúságú hullám tud terjedni egy alagútba, aminek a hullámhossza az alagútnak a méretével hát egy nagyságrendben van. Tehát ha arra gondolnak, hogy az alagútat mondjuk én egy olyan 6 méteresnek becsülöm, a 6 méteres hullámhossznak 50 MHz felel meg, tehát 50 MHz-nél nagyobb frekvenciák tudnak terjedni mondjuk a budai vár alagútjában, tehát ott is a középhullám rádiózáshoz az nem igen megy, ellenben az ultrarövid hullámot azt minden tovább nélkül lehet venni. Hát ez az egyik történet. Most a másik az megint egy kicsit személyesebb dolog, hogy tudják, hogy engemet ezelőtt, nem tudom hány évvel, talán 3 is van, már köztársasági elnöknek jelöltek. Én természetesen egy percig se vettem komolyan szembe anyámmal, aki az első hazautazásom alkalmából azt mondta, hát fiacskám, nem is mondtad a nagy újságot. Tehát egy anya számára nincs természetesen dolog, mint a fiacskájából köztársasági elnök lesz. Na de ezzel kapcsolatban én bekerültem számtalan sajtóorgánumba, és többek között az Élet és Irodalom vezércikkébe is, és ott úgy jellemzett engem az újságíró, hogy az ő számára még a metró alagút is csőtápvonal. Na most, ennek az a története, kollégák, hogy őket meg akarom győzni, hogy miért érdemes erre a témával foglalkozni. Ez azért van, Mert hát mindenkit érdekel, hogy lehet-e mobiltelefonálni a metróba. És hát önök tudják, hogy lehet. De ennek az az oka, az a kérdés, hogy a mobiltelefon milyen frekvencián működik. Tehát mondjuk ezt is durván tekinthetjük. Szóval úgy érzem, egy villamosmérnöknek azért ilyen értelemben ismerni kell a lehetőségeket. Tehát itt is úgy foghatjuk föl, hogy az alagút méretével azonos nagyságrend belső hullámhoz az terjedni, ilyen rádiójel az terjedni tud az alagútba. Hát ezek előrebocsátása után, akkor most nézzük meg, hogy is lehetne ennek a dolognak az elméletét megvizsgálni. Tehát az első rész az, hogy írjuk fel a Maxwell egyenleteket Descartes koordinátákba. Ja, akkor már nem rotáció, komponensekbe akarom fölírni. Tehát dhz per dy minusz dhy per dz egyenlő j omega epsilon szor ex. Elég könnyűjából megjegyezni, mert ha csak annyit kell megjegyezni, hogy z-vel kezdődik, a többi aztán adódik, mert az x komponensben a bal oldalon nem szerepelnek x-ek. Tehát itt a y lehet, itt meg a kettő fel van cserélve, és most ciklikusan cserégetjük. Tehát dhx per dz minusz dhz per dx egyenlő j omega epsilon szor ey, és dhy per dx minusz dhx per dz, na hogy van ez, nem, per dy egyenlő j omega epsilon szor ez. Kollégák, a másik csoportot, a második Maxwell egyenletet egyelőre nem írom fel, mert egy kicsit meg fogjuk változtatni ezt, és inkább már csak a megváltoztatott egyenletnek a megfelelőjét fogom fölírni, tehát azt is föl kellene. Na most specializálni akarjuk magunkat arra az esetre, amikor is z irányba hullámterjedés történik, és pedig most, tehát z irányban terjedő hullám, ami azt jelenti, hogy e ad minusz gamma z, hát ez persze érdekes, ebben a csillapodva haladó, jó, egyelőre, ha a gammát komplexnek gondoljuk, de majd látni fogjuk, hogy két eset van, a gamma vagy valós, vagy tiszta képzetes, tehát más lehetőség nincs. Z irányba terjedő hullám ilyen minusz gamma z, aminek ugye az a következménye, hogy a z szerinti deriváltnak minusz gammával való szorzás felel meg. Tehát én most ezt a specializálást csinálom itt meg, hogy mindenütt, ahol z szerinti derivált van, ott minusz gammával szorzok. Na akkor az első egyenlet így néz ki. dhz per dy plusz gamma szor hy egyenlő j omega epsilon szor ex. Itt minusz gamma szor hx minusz dhz per dx egyenlő j omega epsilon szor ey. Hát ezen az utolsó egyáltalán még nincs változtatni való, ez egyébként is különös szerepet fog majd játszani, dhy per dx minusz dhx per dy egyenlő j omega epsilon szor ez. És most írom föl a második Maxwell egyenletet, most már ennek a speciális esetnek megfelelően, tehát a hát ére, az ét hára és az epsilon minusz műre kell cserélni, ennyi az egész. Tehát dz per dy plusz gamma szor ey egyenlő mínusz j omega műször hx mínusz gamma szor ex mínusz dhz per dx egyenlő mínusz j omega műször hy és dE y per dx minusz dx per dy egyenlő minusz j omega műször hz. A következőt lehet látni ebből ezekből az egyenletekből, hogy a deriváltja csak az izének és a házének fordul elő. Ugye ebben a házének van a deriváltja, itt a házének x szerinti, ézének y szerinti, ezt elszúrtam, ez ez, itt nem változtattam, tehát itt is az ézének x szerinti deriváltja, vagyis a következőt lehet látni, hogy ki lehet fejezni az xy-t, hxy-t az ézének és a házének a deriváltja segítségével. Én most rögtön ide is írom önöknek, hogy megszámozzuk az egyenleteket, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, hogy az x-et és a hy-t az 1-es és az 5-ös egyenlet segítségével lehet. Tehát fogják fel úgy, hogy mintha a dz per dx, illetőleg a dhz per dy adottak lennének, akkor ez két ismeretlen és egyenlet rendszer, x, hy, és itt is x, hy-ra. Tehát 1 és 5. Ezek segítségével lehet megkapni x egyenlő és hy egyenlő. És természetesen a 2-es és a 4-es pedig az hx, y, és itt is hx, y. Tehát 2 és 4 az y egyenlő és a hx egyenlő. Hát ezeket a kis kétismeretlen és egyenlet rendszerkéket meg kell oldani, és akkor a következő eredményt kapjuk. Nem tudom, miért nem merek sorrendet változtatni, most a hx-et írtam föl előre. Hx egyenlő 1 per omega négyzet epsilon mű plusz gamma négyzet, zárójel, j omega epsilon szor d és z per dy, mínusz gamma szor dhz per dx. Hy egyenlő 1 per omega négyzet epsilon mű plusz gamma négyzet, mínusz j omega epsilon szor d és z per dx, és mínusz gamma szor dhz per dy. Most itt a fél év vége, és én még mindig nem tanultam meg, hogy onnan is lehet a táblát kezelni, ezért rohangálok én annyit ide-oda. Ex egyenlő 1 per omega négyzet epsilon mű plusz gamma négyzet, mínusz j omega mű dhz per dy, mínusz gamma szor d és z per dx, és az utolsó ey egyenlő 1 per omega négyzet epsilon mű plusz gamma négyzet j omega mű dhz per dx mínusz gamma szor d és z per dy. Azt hiszem, kollégák, hogy az egyenletek egyre barátságosabbak lesznek majd, tehát körbe most vagyunk a csúcsnál. Egy nagyon fontos következtetést le lehet ezéből rögtön vonni, és ez az alapvető ismeretek közé tartozik, a csőtápvonalra gondolunk. Ugye azt veszik észre, hogy mindegyik komponens kiszámítható, ha majd az ízét és a házét ismerjük. De ugyanakkor az is furcsa, vagy jellegzetes, hogy mint egy szuperpozíció módon jelenik meg az ízének és a házének a hatása. Tehát úgy néz ki, mintha lenne egy olyan tér, ahol csak ízé van, az is hozzájárul a HZ, vagy a HZ-nek, egy HX-nek egy bizonyos fajtáját adja, és van egy olyan másik része, ami viszont csak a HZ-t tartalmazza. Kollégák, Csak akkor vagyunk ezt mondani, hogy ez tényleg így van, ha kiderül, hogy ezeket a szétdarabolt részterek önállóan tudnak létezni, ami azt jelenti, hogy eleget tudnak tenni a peremfeltételeknek. Tehát ez egy nyitott kérdés, de mindenesetre ez sugallja. Én csak annyit mondok, hogy ez sugallja azt, hogy mintha a terek olyanok lennének, olyan részleges, vagy nem is tudom, ez a részleges nem egészen jó szó, mert inkább azt kell mondani, hogy alapterek, tehát tovább nem egyszerűsíthető terek, olyan ugye elemi, hogy a tereknek az egyik része az úgy jön ki, hogy ízi egyenlő nulla, és csak ez a rész van, ez a rész marad meg, ugye ebből ki lehet számítani akkor bizonyos hx, hy, stb. Komponest, és egy másik család, ahol a hz nulla. Ugye akkor viszont ezek nincsenek itt, és egyedül ezek határoznak meg egy teret. De ez csak egy sejtés, ami akkor igazolódik be, hogyha kiderül, hogy ezek az alapterek, ezek ténylegesen létezni tudnak, ami azt jelenti, hogy eleget tesznek az egyenleteknek és a peremfeltételeknek. De akkor ki fog derülni, ez valóban így van, hogy ezek az alapterek függetlenül tudnak egymástól létezni, ezért érdemes, hogy elnevezésekkel éljünk. Azt a teret, ahol a villamos térerősének nincs terjedésirányú komponense. Tehát, kezdjük el részletesen, TE módus. Tehát ezt az elnevezést kell először megértenünk. A TE azt jelenti, hogy transzverzális elektromos. Tudnilik, az EZ a terjedés irányú komponens, más szóval longitudinális komponens. Tehát az állítás, hogy az EZ nulla, az azt jelenti, hogy a villamos térnek nincs terjedés irányú, nincs longitudinális komponense, a villamos térerősség teljes egészében benne van a terjedési irányra merőleges síkba, az úgynevezett transzverzális síkba. Erről beszéltünk már. Tehát ez a terjedés iránya, akkor erre az irányra merőleges síkot transzverzális síknak nevezzük, jelen esetben XY sík. Tehát a transzverzális sík az XY sík. Zárójel a terjedési irányra merőleges sík. Tehát a végső kijelentés, tehát az, hogy a TE azt jelenti, transzverzális elektromos, és ennek a kijelentésnek az az értelme, hogy olyan a villamos tere ennek a rezgési módnak, vagy hullámformának, hogy a villamos tér teljes egészében benne van a transzverzális síkban. Talán ezt még egyszer ebben a formában is fölírom. Tehát a villamos tér benne van a transzverzális síkban. Hát hasonlóképpen most már szerint gyorsabban végigszaladhatunk rajta. A TM azt jelenti, hogy transzverzális mágneses, tehát ez a TM módus. A módus szónak egy ilyen jelentését adjuk, hullámforma. TE módus, ez azt jelenti tehát, hogy transzverzális mágneses. Igen, itt úgy látom, hogy most végigolvasom ezt a rengeteg szöveget, hogy, hogy ez itt azért azt nem hozta meg egészen nyilvánosságra, ezért terjedés irányú longitudinális komponens, amely zérus. Hát talán írjuk így, hogy az ezért terjedés irányú longitudinális komponens zérus. Ugye ezt mondja ez az IZ, mert az utána következő dolgok is igazán ennek alapján érthetők meg. A TM módus transzverzális mágneses módus. Ez tehát annyit jelent, hogy a HZ longitudinális komponens zérus. A mágneses tér teljes egészében benne van a transzverzális síkba. De mostan, ha ugye ennek azért vannak ám olyan gyakorlati következményei, vagy haszna az önök számára, hogyha egy erővonalképet kell rajzolniuk, és a TE módusra, akkor persze a villamos teret célszerű megrajzolni, azt teljes egészében benne van a papír síkjába. Ugye a mágneses teret azt nehezebb, mert mind a három komponense van, tehát azt valahogy perspektívikusan tudjuk csak megrajzolni. Ugyanígy, ha a TE módus erővonalképet kell rajzolni, akkor az ember először a mágneses rajzolja meg, mert az benne van az XY síkba, tehát az egy síkbeli görbék együttese. Hát kollégák, ez a legfontosabb dolog, mondom, ez inkább csak sejtés szintjén, ugye, mert kimondja azt, hogy hát ha külön-külön vesszük őket, tehát egyszer ez nulla, egyszer meg ez nulla, hogy ezek a külön-külön alapterek, hogy ezek talán nem is elégítik ki a peremfeltételeket, tehát a hullám egyáltalán kielégítik, mert úgy csináljuk őket, de esetleg nem. De ezt kiderül, mondom, hogy ez a felbontás valóban lehetséges. Tehát az a sugallat, amit ezeknek az egyáltalának az alapján ugye itt látunk, ez valóban teljesül, és ez igaz. Na most folytassuk akkor tovább. Egyelőre ott tartunk, hogyha meg lesz a longitudinális komponens, akkor ki tudjuk a transzverzális komponenseket számítani. Na, de most a longitudinális komponenseket hogyan kapjuk? Tudjuk azt, hogy én mostan a TM-mel kezdem, a TE az fontosabb, csak a peremfeltételek egyszerűbbek a TM-nél. Tehát a vektoriális hullámegyenlet a villamos térre vonatkozólag egyenlő epsilonszor műször D2E per DT négyzet. És akkor azt mondjuk, hogy ez a bizonyos EZ komponens, amit keresünk, ez ennek a vektoriális hullámegyenletnek a Z irányú vetülete. Tehát a Laplace EZ egyenlő epsilonszor műször D2 EZ per DT négyzet. Kollégák, hozzá kell tennem, hogy persze ezek az egyenletek akkor is kijönnek, hogyha önök a harmadik egyenletbe beírják a HX-nek és a HY-nak ezeket a kifejezéseit. Kiderül, hogy az EZ kiesik akkor ezekből az egyenletekből, és csak ugyan megjelenik a házére vonatkozó hullámegyenlet. Tehát valaki esetleg természetesebbnek tartja így, vagy kíváncsi rá, hogy a 3-as és a 6-os egyenleteket mi nem használtuk. A 3-as és 6-os egyenletekből kijön a vektoriális hullámegyenletnek ez az E irányú komponense. Na most akkor fejezzük most már ki konkrétan ezt a Laplace operátor D2 per DX négyzet, D2 EZ per DY négyzet plusz D2 EZ per DZ négyzet egyenlő epsilonszor műször D2 EZ per DT négyzet. És hát tudjuk azt, hogy az E szerinti derivált az mínusz gammával való szorzás, vagyis a második derivált az gamma négyzetennel való szorzás. Továbbá az idő szerinti deriválás, hogyha komplex számításmódot használunk, I omegával való szorzás, tehát a második derivált az egy mínusz omega négyzetennel való szorzás, és akkor ezek után ez a vektoriális hullámegyenlet az alábbi lesz, D2 EZ per DX négyzet, D2 EZ per dy négyzet plusz gamma négyzet plusz omega négyzet epsilon mű ször ez egyenlő nulla. Hát most ugye egyre, most már csak két változó van, az x és az y. Tulajdonképpen a térnek a transzverzális koordinátáktól való függését keressük, az x és az y koordinátáktól való függését. Kollégák, parciális, differenciális egyenlet. Egy olyan módszert mutatok, amit önök valószínűleg nem tanultak matematikából, ugye a változók szétválasztása, ugye nem zorzatszeparálás, nem szerepelt így. Nagyon egyszerű dolog ez, a következőt mondja. Keressük a megoldást, ami x-től és y-től függ. Keressük egy x-től függő és egy y-től függő rész szorzataként. Tehát a szorzat szeparálásból a szorzat szót már is értik. Ide is írom szorzat szeparálás. A szeparálás jelentését is rögtön látni fogjuk. És hát helyettesítsük ezt be. Na most, ahol x szerint kell deriválni, ott persze az y-t ki lehet emelni. Tehát y-szor, és most már mivel a nagy x az csak az x-től függ, nem kell a parciális derivált jelét használni, hanem használhatjuk a közönséges deriválás jelét. Hasonlóképpen itt viszont a x-et lehet kiemelni, d2y per dy négyzet plusz gamma négyzet plusz omega négyzet epsilon mű xy egyenlő nulla. Hát egyelőre nagyon, nagyon zűrzavarosan néz ki, de varázsütésre minden megváltozik, ha végoztjuk ezt az egyenletet xy-nal, a nagy xy-nal. Ugye ha itt végoztunk, akkor itt marad egy 1 per x. Itt marad egy 1 per y. Innen meg egyszerűen eltűnik. Na és kollégák, most következik a szeparálás. De egy kicsit várok, mert az én írási sebességem, rászoktak szólni a táblatörlő asszonyokra, hogy jaj, még ne töröljék le, de ez már az óra vége után olyan 5 perccel szokott történni. Na, hát akkor nézzük. Tehát mi az érdekes ebben? Ez csak az x-től függ. Ez csak az y-től függ, és a kettő összege konstans. Kollégák, egy x-től függő dolog és egy y-től függő dolog összege, hogy az konstans legyen, az csak úgy lehetséges, hogy ők külön-külön is konstansok. Ugye gondoljanak bele. Ha ebben bármilyen x függés lenne, egy csak y-től függő nem tudná kompenzálni, nem tudja azt az x-et kiejteni. Hát ebben nincs x. Tehát nem lehetne konstans a kettőnek az összege, már pedig ez ezt állítja. Tehát ebből az következik, hogy külön-külön ennek is konstansnak kell lenni. Ezt a konstant nevezzük el mínusz kis kx négyzetennek. Ennek a megoldás során lesz értelme, hogy ezt miért pont így jelöljük. És ezt pedig nevezzük el mínusz ky négyzetennek. Na most kollégák, rögtön látják azt, hogy a szeparálás szó, az viszont azt jelenti, hogy szét tudjuk választani csak x-től függő és csak y-től függő részek megoldására, az egész egyenletnek a megoldását. Tehát innen van a szétválasztás. Ugye ez csak az x-től, ez csak az y-től függ. És fölírom én, talán el se hiszik, de azt mondom, hogy külön fölírjuk azt, hogy ez konstans, mínusz k, meg ez is konstans. Ennél még fontosabb a következő. Gamma négyzet plusz omega négyzet epsilon mű egyenlő kx négyzet plusz ky négyzet. Hát a mi számunkra most csak annyit mond, hogy a három konstans összegének nullát kell adni, hát ez ebből jött ki. A három konstans összege nullát ad, de figyeljék meg, hogy itt egy gamma van, és itt egy omega. Ez nagyon úgy néz ki, mint egy diszperziós összefüggés, csak ezekről nem tudunk semmit. Most előre bocsájtom, kollégák, hogy ez lesz a legfontosabb összefüggés a csőtápon alatt, amelyről mindenki jön. határfrekvencia, hogy csak egy elég nagy frekvencia terjed, milyen hullám, mindenki jön a disperziós összefüggésből, tehát én még nem keretezem be, majd akkor, ha ezeket is tudni fogjuk. De annyit előre bocsájtok, hogy Kx és Ky a peremfeltételekből fog kijönni. Vagyis itt most egy olyan esettel találkozunk, hogy a terjedési tényezőnek és a frekvenciának a kapcsolatát az határozza meg, hogy ez a hullám be van egy csőbe zárva. Mert ez fejeződik ki a peremfeltételekből, a peremfeltételek segítségével. Tehát később kiderül, hogy ezeket a peremfeltétel határozza meg, vagyis először találkozunk olyan esettel, hogy önmagában attól, hogy a hullám csőbe van zárva, ettől a ténytől meghatározódik a terjedési tényező, és meghatározódik a disperziós összefüggés. Ugye idáig csak olyasmivel foglalkoztunk, hogy a távvezetéknél mondjuk a szigetelő anyag, még síkhullámnál a közeg, még a közeg vesztesége. Ezek olyan szabadon, jó, a távvezeték talán, de a síkhullám az egy olyan szabadon terjedő dolog volt. Tehát az első eset, hogy a hullámnak a megvezetése, a hullám megvezetése szabja meg a disperziós összefüggést. Ezt is előre bocsájtom, már ide fölmerem írni, vagyis a hullám vezetettsége, nevű veszettséget írjanak, a hullám vezetettsége határozza meg a disperziót. És akkor most már nézzük meg külön-külön ezeket az egyenleteket. Tehát az egyik egyenlet úgy szól, mondjuk ezzel kezdjük, d2x per dx négyzet egyenlő mínusz kx négyzet szer x. Persze ennek az egyenletnek egyformán megoldása a színusz kx szer x, meg a koszínusz kx szer x, vagy néha a tiszta képzetes kitevője exponenciális, néha azt érdemes venni. Hát mi most jelen esetben a színuszt meg a koszínuszt fogjuk választani. Tehát ennek az egyenletnek a megoldása egyenlő mondjuk A-szor színusz kx szer x plusz B-szer koszínusz ky. Jaj, bocsánat, plusz B-szer koszínusz kx szer x. Ugye mind a kettő olyan függvény, hogy a második deriváltja arányos magával a függvénnyel, és az arányossági tényező az éppen ennek a négyzete, hát mondjuk mínusz előjellel. Egyszer deriváljuk kx-szer koszinusz, még egyszer deriváljuk mínusz kx négyzetszer színusz. Hasonlóképpen ez. Tehát most ebből én előre, hogy ne kelljen ezt a nagyon sok mindent cipelni magammal, ezt kihúzom, mert kiderül majd, hogy nem tesz eleget a peremfeltételeknek, de erre hivatkozni fogok majd, hogy miért nem lehet ebben a megoldásban koszínusz, tehát mindössze ennyit tartunk meg. Hát hasonlóképpen a másik egyenletnek, a d2y per dy nizet egyenlő mínusz ky nizet y, annak viszont a megoldása az, hogy mondjuk b, a c-t azt kihagyom, hanem mondjuk azt írom, hogy d-szer színusz ky-szor y plusz f-szer. Hát nem tudom, a b az indukció, a d az eltolási vektor, aztán az i-t azt mégsem merem leírni, de igaz, hogy ezek közül nincs a táblán se b, se d, i az pedig van. Hát kihagyom az i-t az abc-ből minden esetre is, koszínusz ky-szor y. Ugyancsak nem tesz eleget a peremfeltételeknek ez a rész, úgyhogy marad ennyi. Végül is tehát azt mondhatjuk, hogy az EZ az az alábbi alakul lesz. Most a konstanst, ami van, nagy C-vel jelölöm, színusz kx szer x és színusz ky szor y. Hát éppen 13 van, úgyhogy akkor most tartsunk szünetet. Tehát kollégák, most csak az a dolgunk, hogy hát még mielőtt visszahelyettesítenénk, fölírom még egyszer ezt a
megoldást.
Ja, elnézést, valaki figyelmeztetett a szünetbe, hogy én a síkhullámnál, miután leírtam azt, hogy gamma egyenlő J omega gyök epsilon mű, a következőben leírtam azt, hogy V egyenlő, vagy hogy is volt, beta egyenlő omegászor gyök LC, és V egyenlő 1 per gyök LC. Ez a rossz lelkiismeret, hogy a távvezetéknél nem néztem meg az ideális esetet. Hát ezek epsilon mű, ezeket tessék kicserélni, de epsilon mű, és itt is. Na, akkor visszatérve, tehát a villamos térerősség Z komponense, ami X-nek és Y-nak a függvénye, C-szer színusz, színusz KX-szer X, színusz KY-szor Y, és most szeretnénk a peremfeltételéből meghatározni a KX-et és a KY-t. Tehát most jönnek a peremfeltételek, először is felrajzolom ide a négyszög keresztmetszetű csőtávon alatt. A Z-tengely a táblából kifelé, felénk mutat, jobb sodrású rendszerbe. A X irányú méret A és az Y irányú méret B. Tehát ez egy fémcső. A fémcsőnek ugye csak a belseje érdekel, ideális vezető fémek vannak. Tehát ez egy téglalap keresztmetszetű fémcső, ami a táblára merőlegesen, igen hosszan folytatódik. De most mi a peremfeltétel? Tudjuk, hogy a villamos térerősség tangenciális komponense ideális fémen zérus kell, hogy legyen. Tehát az EZ tetszőleges X-re, de Y egyenlő nullára. Ez melyik hely? Ez a hely. Ugye, mert tetszőleg az X változó lehet, de az Y az nulla, tehát itt vagyunk ezen a falon. Ennek nullának kell lenni. Miért? Mert ez érintőleges. Ugye Z irányú, tehát itt van a fémlap, ez ehhez érintőleges komponens. Látjuk, hogy ez automatikusan teljesíti, mert ha az Y helyben nullát írunk, akkor az egész. Na de, ha vettünk volna a koszinuszos részét is a megoldásnak, akkor az most nem teljesülne. Tehát itt van az igazolása annak, hogy elég volt nekünk a színusszal foglalkozni. Ha viszont a következő, a felső lapon már x, y egyenlő b, ennek is nullának kell lenni, ez csak akkor lesz nulla, hogyha a ky-szor b az n-szer p-vel egyenlő. Tehát a pi egész számú többszörösének kell lenni, ugye, mert a színusz, hogyha ez pi-nek egész számú többszörös, akkor a színusz nullát ad. Ebből adódik ki ky egyenlő n-szer pi per b. Hát az n az 1, 2, egész számok. Nulla nem lehet ennél a családnál, tehát a TM családnál az n nem lehet nulla, majd látni fogjuk, hogy a TI családnál nulla is lehet. Tehát kollégák, ez egy nagyon fontos pillanat, mert itt most látják, hogy ezt az eddig ismeretlen KY-t valóban a peremfeltétel határozza meg. Ugye az a követelés, hogy legyen a villamos térerősség érintőleges komponense ezen a felső falon is zérus. Na most ugyanígy a függőleges falaknál is meg kell csinálnunk ezt. Tehát az AZ X egyenlő nullára és tetszőleges Y-ra, ugye az azt jelenti, hogy ezen a falon vagyunk, az nullának kell, ennek nullának kell, ezt automatikusan teljesül, mert ha ide x nullát helyettesítenek, akkor ez nullává teszi az egészet. Ellenben, hogy az EZ x egyenlő ára is tetteleges y-ra nulla legyen, amikor is azt jelenti, hogy itt vagyunk, ehhez az szükséges, hogy a kx-szer a, az most m-szer p-vel legyen egyenlő, vagyis a kx m-szer pi per a. Az m megint csak egész szám, ő is 1, 2, stb. Tehát nullával nem lehet egyenlő ennél a családnál, ahol van a villamos térerősségnek longitudinális komponense. Kollégák, tehát azt látjuk, hogy ezt a két eddig ismeretlen szeparációs konstansot a peremfeltételek határozzák meg, és most tulajdonképpen rögtön rátérhetnék a diszperziós egyenletre. Ez a legfontosabb része az anyagunknak. Ugye ezeket fönt hagytam ugyan a táblán, arra gondolva, hogy esetleg fölírom majd konkrétan a térkomponensek egyenletét is, de egyelőre erre nem kerítek sort a TM módus esetén. Ez másodlagos kérdés. Most egyelőre foglalkozunk akkor a diszperziós egyenlettel. Bocsánat, egy pillanatra azért visszatérek. Szeretném, hogyha valamilyen kis érzék azért, hogy az M és az N az milyen szerepet játszik a térnek a struktúrájában. Tehát mivel különbözik egymástól, mondjuk egy M egyenlő 1, N egyenlő 1 eset, egy M egyenlő 3, N egyenlő 2 esettől. Tehát egyelőre nincs másunk, mint a villamos térerősének a longitudinális komponense, ami táblára merőleges komponens. Tehát ha az M1 és az N1, ezt úgy fogjuk hívni, hogy TM1-1 módus, TM módusokkal foglalkozunk, kollégák, mert van IZ. Tehát a villamos térnek van longitudinális komponense, hogyha ez csak TM módus lehet. Na, akkor az Z irányú komponens azt ebbe az irányba is egy fél színusz, még ebbe az irányba is egy fél színusz írja le. A kettő szorzatait középen maximális, tehát azt mondhatjuk, hogy a villamos térerősség, ez nem teljes erővonal, a villamos térerősség Z-komponense az, mint egy nyalábba ott középen mutatkozik. Majd erről többet is fogunk beszélni. És nézzünk meg egy TM3-2 módust. Itt viszont a vízszintes irányban már három darab félszínuszt kell felrajzolni. Ugye gondoljanak arra, hogy színusz háromszor pi per a szor x. Ez közben többször is fölveszi a nulla helyet. És a másik komponens az viszont ilyen. Jó, csak kettő van a függőleges irányban. Úgyhogy ebből azt látjuk, ez olyan, minthogyha az előzőkben látott képet, ugye, mert ez a képet itt látjuk. Ezt kell lerajzolni vízszintesen háromszor és függőlegesen kétszer, és ahol a szorzat negatív, tehát ugye ez a pozitív, ez ott előjelet fordítani kell. Tehát itt megint igen erős Z jelleg van, itt befelé mutatnak a komponensek, itt megint kifelé, befelé, kifelé, és itt befelé. Ez nem teljes erővonalkép, ez egyelőre a Z-komponenset adja, csak ebben azt szeretném, ha a kollégák érzékelnék, hogy a különböző M-ekhez és N-ekhez egyre strukturáltabb, tehát csipké, finomabb szerkezetű, bonyolultabb térelosztás tartozik. Hát a kollégák tulajdonképpen ezt középiskolából ismerik, legalábbis az én időmben még a rezgő lemezek és a rászórt parafareszelék szerepelt a középiskolában, nem? Hát a ugye, mert ennek a rezgő lemeznek és a parafa törmeléknek ugye az a szerepe, hogy a parafa ott gyűlik össze, ahol nem tér ki a lemez. Ezeket úgy hívjuk, hogy csomóvonalak. Ugye azokon a helyeken, ahol nincs rezgés, oda gyűlik össze. Hát itt nálunk ezek a csomóvonalak, ugye, ahol a térerősség nulla, és tulajdonképpen hozzászámíthatjuk akár a falakat is. Tehát ez egy... Ennyit egyelőre, hogy mit jelentenek ezek a számok, hogy M és N. Mindegyik módusnak van két indexe, az első index az M, a második az N. Tehát ezt is még föl kellene ide írni, hogy TM, M, N. Tehát minden egyes hullámformának két indexe van, és minél nagyobb számok ezek az indexek, annál csipkézettebb. Na, akkor térjünk vissza a diszperziós egyenletre. Omega négyzet epsilon mű plusz gamma négyzet egyenlő, most már büszkén beírjuk Amser pi per A négyzet plusz Amser pi per B négyzet. Ebből rögtön az következik, hogy minden egyes hullámformának, tehát M-mel is ennel jelzett hullámformának más és más disperziós egyenlet, más és más disperziós görbe felel meg, és ezek szerepelnek itt az M és az N. Tehát frekvencia, a kitöltő közeg permittivitása, hát általában a műrelatív az 1, a permittivitása, a cső méretei, és itt van a... Tehát azt kell mondanunk, hogy ez a T, aztán kiderül, hogy a T-nek ugyanez, tehát T-nek is, meg a T-M-nek is, úgyhogy azt kell mondanunk, hogy ez a T-E-M-N és T-M-M-N módus diszperziós egyenlete. Elfajulás van, degeneráció van, tehát ugyanahhoz a fázis tényező frekvencia kapcsolathoz kétféle hullám is tartozik, ez azt jelenti. Na most nézzük meg akkor, oldjuk meg ezt a gammára. Gamma egyenlő négyzetgyök, M-szer pi per A négyzet, plusz N-szer pi per B négyzet, mínusz omega négyzet epsilon mű. Mit látunk? Azt, hogy érdekes, a gyök alatt pozitív és negatív szám egyaránt lehet. Ami azt jelenti, hogy a gamma vagy tiszta valós, az akkor van, amikor ez nagyobb, mint az omega négyzet epsilon mű, vagyis amikor a frekvencia nem elég nagy. Kollégák, a fémcsövek elméletét ismerik a 19. század, 19. század vége, 20. század eleje óta, akkor alkották még az elméletet, de nem tudtak ki a hullámokat kelteni, ugye, mert centiméteres csőbe centiméteres hullámhosszakat kellett volna gerjeszteni, és ez nem ment. A második világháborúban 38-40 körül kezdték aztán ténylegesen gerjeszteni ilyen csövekbe elektromágneses tereket, amik a lokátoroknál nagyon nagy szerepet játszottak. Tehát itt a következőt látjuk, hogy ha a frekvencia nem elég nagy, vagyis ha az omega négyzet epsilon mű kisebb, mint az M-szer pi per A négyzet, plusz N-szer pi per B négyzet, akkor a gamma tiszta valós, tehát a Z-től való függés, most ugye a keresztmetszeti eloszlás, az kap egy ilyen Z-től függő szorzót, tehát az a tér, ami ott kialakul keresztmetszeti eloszlásba, az terjed, vagy nem terjed, de ez azt jelenti, hogy E ad minusz alfa Z, és ezt meg kell szorozni E ad I omega T-vel is az eredmény valós részét képezni, vagyis az E ad I omega T valós része koszinusz omega T. Közel múltban találkoztunk ezzel, és azt mondtuk, ez exponenciális helyfüggésű állóhullám. Tehát, ha ez Z, ugye ez az eset, amikor az alagútban vagyunk, és a középhullámú rádiójel még az alagút elején ott van, de aztán exponenciálisan lecseng, ugye az alagút belseje felé. Időfüggés paraméterezve lehet megadni, tehát T1, T2, T3, T4, T5, és írjuk ide, exponenciális helyfüggésű állóhullám. Na most kollégák, ebből az általános összefüggésből még tulajdonképpen az is látszik, hogy ilyenkor, de ebből most nem akarok belemenni, a villamos térnek és a mágneses térnek a kezdőfázisa 90 fokba különbözik, tehát hatásos teljesítmény szállítás nincs, teljes visszaverődés. A teljes visszaverődés esete forog fent, tehát E transzverzális és H transzverzális. Ez a T betű azt jelenti, tehát, hogy amik Z irányú pointing vektort adnak. Tehát EX, EY, HX, HY, amik Z irányú pointing vektort adnak, az EX, EY kezdőfázisa 90 fokba különbözik a HX, HY kezdőfázisától. ET és HT között 90 fokos fáziskülönbség Nincs hatásos teljesítmény szállítás, teljes visszaverődés. Omega négyzet epsilon mű nagyobb, mint m-szer pi per a négyzet plusz m-szer pi per b négyzet. Akkor viszont a gyök alatt negatív szám van, tehát ez a negatív számot érdemes kiemelni. Azt mondjuk, gamma egyenlő j-szer, a mínusz egyet kiemeltük, j-szer omega négyzet epsilon mű mínusz m-szer pi per a négyzet mínusz m-szer pi per b négyzet. Vagyis gamma egyenlő j-szer béta terjedés van. Most ugye az, ilyenkor a z függés a következő lesz, hogy e ad mínusz j-szer béta z, és ezt megszorozzuk e ad j omega t-vel, az eredmény valós részét képezzük, megkapjuk a haladó hullámot. Tehát ilyenkor egy csillapítatlan haladó hullám van. Kollégák, ebben az a fontos és az a különös, amivel eddig nem találkoztunk, hogy nem csillapodva haladó hullám van, vagy levágás, vagy csillapítatlan terjedés. Tehát nem arról van szó, hogy csillapodva terjedne a hullám, hát addig, ameddig a fémet ideálisnak tekintjük. Tehát ezt rögtön ide is írnám, vagy hát a levágás szót még eddig nem használtuk. Talán írjuk akkor azt, hogy vagy teljes visszaverődés, ez az exponenciális helyfüggésű állóhullám, vagy csillapítatlan terjedés. Itt nincs más választás. Tehát ugye azért, mert ha a gyök alatt egy szám vagy pozitív, vagy negatív, akkor a gyökvonás eredménye vagy valós, vagy tiszta képzetes. Tehát azt, hogy komplex legyen, az nem fordulhat elő. Tehát ilyenkor van a teljes csillapított terjedés. És akkor most nézzük meg a kettő határesetét. Ezt a frekvenciát, ahol ez bekövetkezik, ez a határeset, a határesetre megfelelő körfrekvenciát omega c-vel jelöljük. Ez a c, ez szerencsés módon két dolgot is jelenthet, mert szokták azt mondani, hogy critical, tehát ez a kritikus frekvencia, vagy pedig a másik a levágás, cut off. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a levágási frekvencia. Hát ami egy nagyon logikus elnevezés, ugye, mert hogyha a frekvencia alá megyünk a gerjesztéssel, akkor mintha elvágták volna, a terjedés megszűnik. Tehát ez a levágási frekvencia. A határesetben tehát itt éppen az egyenlőség jele áll fenn. Ugye azt mondhatjuk, hogy a határfrekvenciát meghatározó omega c négyzet epsilon mű egyenlő m-szer pi per a négyzet plusz m-szer pi per b négyzet. Na most kollégák, én elfelejtettem bekeretezni, és képes vagyok leengedni ezt a táblát, ugye ez egy nagyon fontos összefüggés, ami jóformán a csőtápolás feladatok 90%-ára megoldást ad, ez az összefüggés. Ebből el lehet rögtön vezetni a kritikus frekvenciát, hogyha valaki arra kíváncsi, amikor a gamma éppen nulla. Hát ezt lehet látni a most följött összefüggésből. Tehát ebből meg lehet a kritikus frekvenciát határozni, és azt látjuk, hogy minden egyes módusnak más és más kritikus frekvenciája van, úgyhogy ez a hullámforma terjed, a másik már nem terjed, mert ő neki más a kritikus frekvenciája. Azt mondhatjuk, hogy terjedés akkor van, hogyha a gerjesztés frekvenciája, vagy én szeretném azt a kifejezést használni, üzemi frekvencia, az nagyobb, mint a illető módusnak a határfrekvenciája. Tehát ezt írjuk is föl. Egy módus akkor terjed, ha a z üzemi frekvencia, tehát ez az általunk rákapcsolt gerjesztési frekvencia, akkor terjed, ha az üzemi frekvencia nagyobb, mint a, annak a bizonyos módusnak, mint a módus határfrekvenciája. Hát igen, most már tudnilik, hogy látják, hogy ennek a helyébe akár be lehetne írni ennek az összefüggésnek az alapján azt, hogy omega c négyzet, és akkor itt rögtön látjuk, hogy a terjedésnek ez a feltétele. Tehát ha ezt most a gammára így írom föl, hogy gamma egyenlő j-szer négyzet gyök, omega négyzet epsilon mű, ennek a m-szer pi per a négyzet, m-szer pi per b négyzet, ennek a helyébe pedig beírjuk azt, hogy mínusz omega c négyzet epsilon mű. Hát ebben rögtön látszik, hogy a gyök alatt akkor van pozitív szám, hogyha az illető, a gerjesztés az nagyobb, mint az illető módusnak a kritikus frekvenciája. Na most jönnek a diszperziós görbék, amiből azért nagyon sok mindent meg lehet érteni. Tehát én a következő, többféle változatban felrajzolom. Az első változatban itten mondjuk omega négyzet epsilon mű van a vízszintes tengelyen, és itt pedig a béta négyzet. Tehát ez tulajdonképpen nem béta-omega kapcsolat. Ennek ugye az a értelmet, hogy nem is tudom, ebben a formában még nem írtuk föl, fölírom az összefüggést még egyszer, tehát beta négyzet egyenlő omega négyzet epsilon mű mínusz m-szer pi per a négyzet mínusz m-szer pi per b négyzet. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek egyen és egyenletei ebben a koordinátarendszerben. Ugye, mert y az a beta négyzet, omega négyzet, epsilon mű az az x négyzet, igen, ez az x pontosabban, tehát ez a kifejezés az x-el egyenlő, ez pedig egy konstans. Na most ahogy az m és az m növekszik, ez azt jelenti, hogy ezek az egyenlések eltolódnak. Tehát a diszperziós görbék csak innentől kezdve rajzoljuk, bár a beta négyzet lehet negatív is tulajdonképpen. Itt vannak a határfrekvenciák, tehát ugye ez mindegyik más és más, tehát ezek a, persze most ebbe az egységbe kifejezve, ezek a határfrekvenciák itt jelentkeznek, ahol a fázistérző éppen nullával egyenlő. Tehát látják, a két esetet az választja el, én mondtam is a bekeretezett összefüggésben gamma egyenlő nulla. Akár az alfa felől közelítünk, akár a béta felől, ez alfa egyenlő nullának, vagy béta egyenlő nullának felel meg. Tehát itt vannak ezek a határfrekvenciák. És most ha üzemi frekvencia az mondjuk itt van, és rögtön lehet látni, hogy ha ekkor az üzemi frekvencia, akkor azok a módusok terjednek, amelyeknek ezen a frekvencián pozitív béta négyzet értékük van. Vagyis összesen ez az egy. Itt ez az egy módus terjed, amelyiknek ez a diszperziós görbéje. Ezek már nem, mert ezek ezen a frekvencián negatív értéket vesznek fel, a béta négyzet negatív, ami azt jelenti, hogy hát ezek levágásban vannak. Most szeretnék egy egész konkrét példát mutatni önöknek ezeknek a határfrekvenciáknak az elhelyezkedésére, és pedig például legyen A egyenlő 2B-vel, tehát a méret arányok meg vannak adva, és Arra vagyunk kíváncsiak, hogyha A 6 cm, akkor néhány módusnak határozzuk meg a határ hullámhosszát és a határ frekvenciáját. Kollégák, mielőtt, tehát akkor a következő a feladat, hogy néhány módus határ hullám hossza. Erről még nem beszéltünk eddig. A határ hullám hossza természetesen a határ frekvenciának a 3×18-onnal való átszámítása hullámhozba. Tehát eddig csak határ frekvenciáról beszéltünk. Néhány módus határ hullám hossza és határ frekvenciája. Mielőtt a példának a megoldásának neki kezdenénk, szeretném a diszperziós egyenletnek egy másik nagyon hasznos alakját fölírni, és ez pedig úgy szól, ugye írjuk föl így, omega négyzet epsilon mu mínusz beta négyzet egyenlő m-szer pi per a négyzet plusz m-szer pi per b négyzet. Ez a kifejezés, ez kiderül, hogy a szabadtéri hullám 2 pi per lambda, a lambda a szabadtéri a négyzeten, és sorozva epsilon relatívval. A mű relatívot egynek veszem. Tehát ez úgy jön ki, hogyha ide beírjuk azt, hogy epsilon 0-szor mű 0-szor epsilon relatív, az epsilon 0-szor mű 0 az 1 per c négyzet, f per c az 1 per lambda. Tehát így jön ki ez. Szabadtéri hullámhossz. Tehát jegyezzük ezt meg, mert ez fontos megkülönböztetni. Lambda egyenlő c per f. Ezt mondjuk, azt a hasonlatot szoktam használni, hogy olyan régebben a rádiókészülékeket lehetett skálázni frekvenciába vagy hullámhozban, némelyiket frekvenciába skálázták, némelyiket hullámhozba. És hát az átszámítás egyértelmű, hogyha 3×18-on számoljuk át. Úgyhogy ez a hullámhossz, ez a frekvenciával ekvivalens adat. Na most a bétáról viszont tudjuk, hogy az 2 pi per lambda g. Tehát a vezetett, a megváltozott hullámhossz, ami a vezetettség következtében előáll. Ez egyenlő m-szer pi per a négyzet plusz n-szer pi per b négyzet. Most tekintettel arra, hogy tehát a lambda g az a cső tengelye mentén, tehát a z irányba fellépő hullámhosszot. Egy pillanat felvételt készítünk, és abból meglátszik. Na most látszik, hogy pi négyzettel egyszerűsíthetünk, és most nézzük meg, hogy ebből milyen határhullámhossz jön ki. Tehát lambda c akkor adódik, ha ez a tag nulla. Hát most azt mondanám a kollégáknak, hogy lambda g végtelen, ez... Nem, fogadjuk el ezt úgy, hogy ha a beta nulla, tudjuk, a határfrekvencia akkor jön ki, és visszaemlékszünk még rá, hogy ez a beta itt. Tehát lambda c, ha ez a tag hiányzik, tehát ez az egész, nem a lambda g, hanem az egész nullával egyenlő, és akkor meg lehet oldani a lambda c-re, és a következő nagyon egyszerű eredményt kapjuk. Kétszer gyök epsilon relatív törve, m per a négyzet plusz n per b négyzet. Tulajdonképpen jobban szeretjük, a frekvenciában van megadva a határfrekvencia, de akkor a 3×18 az mindig benne van a formulákban, és itt pedig a geometriai méretekkel ez közvetlen. Majd látni fogják, hogy van olyan módus, amire egyszer az jön ki, hogy a lambda határ az két a-val egyenlő. Hát ez egy óriási dolog, ugye. Erre mondtam én önöknek, hogy a cső méreteivel egy nagyságrendben, azonos nagyságrendben van a határhullámhossz. Na de most, akkor térjünk vissza a példánkhoz. Tehát ezt a lambda c, azt is ideírom még, hogy a lambda c az c per fc, vagy másképpen, ha omega c szerepelt eddig, 2π c per omega c. Tehát megint a szabadté 3×18-on lehet átszámítani. Most nézzük meg, hogy mi lesz itten a lambda c kritikus hullámhoz valami mn indexű módusra. kétszer, az epsilon relatívat legyen légtöltés, tehát ezt is írjuk ide, epsilon relatív egyenlő egyel, tehát 2 per m per a négyzet plusz. A b helyében azt kérdezi, hogy a per 2, tehát 2n per a négyzet, bővont négyzetjük, vagyis az át kiemeljük, 2a per négyzetjük, m négyzet plusz 4n négyzet. És akkor csinálhatjuk a táblázatot. Tehát kollégáknak a táblázatnak 1, 2, 3, 4, 5, 6 sora lesz. És 3 oszlopa összesen. Tehát 1, 2, 3. Na, a TE1-0-nak, ahol, amit látják, valamelyik index 0 is lehet, tehát a TE-re vonatkozik, de valamelyik indexen 0 is lehet, a határhullám hossza 2A. Tessék megnézni, M egyenlő 1, N egyenlő 0, 2A. Tehát pillanatok alatt ki lehet számítani a Kossuth-adót, például a Kossuth-adó 540 kHz, és ebből kiderül, hogy valami 560 vagy 570 méter a hullámhossz, és ennek megfelelően 288 méter széles csőbe lehetne vezetni. Tehát nincs arról szó, hogy kisebb frekvenciákon el lehetne csőbe vezetni a hullámokat, csak hát ezek a csövek óriási méretűek. Hát a Kossuth adót azt egy 288, a függőleges méret mindegy, mert ennél a nem függ a függőleges mérettől a határhullámhoz. 2A. És ha kiszámítjuk, A egyenlő, azt hiszem odaírtam, A egyenlő 6 cm esetén, ennek megfelel 2,5 GHz. Tehát ez az F határ. Lambda határ, lambda C-t használtam, és ez az FC. Tehát frekvenciában 19-en. Na most jön a többi, TE20, TE01. Ennek véletlenül azonos, ennek a kettes számnak, ami ott van. Ennek a következtében mindegyiknek a határ hullámhossza A-val egyenlő, ami 5 GHz-nek felel meg. Aztán TE30, 0,66A, 7,58 GHz, TM11, TE11. Mindenütt, ahol valamelyik index nem nulla, ott teljesen azonos a kettőnek a határhullámhossza. Ugye ezek azért látják, TM-ben nincs olyan, hogy valamelyik index nulla lenne, ezek az mindegyik TE. TM11, TE11, 0,89A, aztán TM12, TE12, a fölsőnek 10,2 GHz, az alsónak pedig 7,04, vagy melyik ez? TM, nem. Bocsánat, az 7,58, 5,62, nem, ide rosszat írtam. 5,62. Most jön a 10,2. És végelt az utolsó, tehát még ide kell írni, csak nekem nem fér oda. A TM21. TE21, 0,71A, 7,04 GHz. Hát kollégák, ezeket tulajdonképpen azért számítottam ki, hogy most az önök számára teljesen hát élővé vagy kézzelfoghatóvá tegyem. A disperziós görbéknek egy másféle ábrázolását. Hát itten a függőleges tengelyre a beta per kánult, beta per omegászor gyök epsilon műt írjuk, sőt epsilon nullszor mű nullt. Hát ha epsilon relatív a kitöltés, akkor valamennyi görbe a gyök epsilon relatívhoz tart, de hát most legyen az epsilon relatív 1, tehát akkor azért az 1-hez tart minden görbe, és ezek a görbék különféle, ja, a vízszintes tengerre pedig írjuk ide egy frekvencia. Most egész simán és konkrétan a frekvenciát írjuk, és hát azért jó, mert most szépen sorba föl tudjuk ezeket írni. Látjuk, hogy a legkisebb határfrekvenciájú a TE1-0, tehát írjuk ide TE1-0, aminek a határfrekvenciája 2,5 GHz. Tehát ide írom F GHz-be, hogy ne kell mindig leírni. Következik a ugye az 5 GHz, igen. Az a TE2-0 és a TE0-1. Tehát TE2-0, TE0-1, aminek a határfrekvenciája 5 GHz. A következő a 5,62-es TM1-1, TA1-1. Aztán következik a 7,04, a TM2-1, TA2-1. 7,04. És így tovább. Na most tegyük fel azt a kérdést, hogy ha mondjuk 3 GHz az üzemi frekvencia, tehát F üzemi egyenlő 3 GHz, milyen módus tud terjedni? Egyedül a TE1-0 módus, ugye az, amelyiknél egyáltalán, itt most már nincs is jogunk lefelé rajzolni, mert hiszen a bétát számítottuk ki, és lefelé a béta tiszta képzetes, tehát ide lefelé nem is tudunk rajzolni. Ugye azt mondjuk, hogy azok a módusok terjednek, amelyek az adott frekvencián pozitív a fázis tényezők. Más szóval, amelyik görbét metszi a függőleges egyenlés, amit ebből az üzemi frekvenciából bocsátunk. Például, ha valaki 5,62-nél nagyobb, mit tudom, 6 GHz-en gerjesztene, akkor ezek a módusok mind terjedni tudnának. Tehát összesen a TE1-0, ez a 2 és ez a 2, vagyis összesen 5 módus tudna terjedni. Persze most felmerül a kérdés, hogy ténylegesen melyik terjed. Én kifejezetten óvatosan ezt a kifejezést használom, hogy tudna terjedni, vagy terjedhetne. Vagy azt terjed, aminek a terét az antenna megfelelő kialakításával létrehozzuk. Tehát ugye ebben van, nekünk egy bizonyos térszerkezetet ki kell alakítanunk, és azt mondhatnám, hogy ha már ez itt van, hogyha mi ezt a TM3-2 módust akarnánk gerjeszteni, akkor kellene összesen 6 darab antenna, amik így belenyúlnának a csőbe, és amik ellenfázisban vannak gerjesztve. De ez elmélet, ez most annak a megértésére szolgál csak, hogy lássák, hogy mi a helyzet. Ugye ez nem egy gyakorlati feladat. Mindig az alapmódust akarjuk gerjeszteni. Ritka kivételtől eltekintve, tehát azért jó nekünk az alapmódus, mert hiába gerjesztjük az antenna megfelelő kialakításával, bármilyen kis zavar van a csőbe, egy kis szabálytalanság, egy kis deformációja a csőnek, olyan helyeken már fellépnek a következő módusok is, és ha terjedni tudnak, hát akkor zavart okoznak, ugye ők más sebességgel terjednek, tehát összezavarják a képet. De hát a csőtávolna technikában az a feladat általában, hogy csak egy módus terjedjen, és azért ezt látják, hogy ezt így lehet elérni, hogy ennek a határfrekvencia legyen kisebb, mint az üzemi frekvencia, de a következő legközelebb lévő már legyen nagyobb. Hát elnézést kérek kicsit.